mai vendégem Tudor Zoltán, zenész, énekes. Térjünk vissza a 90-es évek elére, amikor a Nyers alakult. Igen. Ott milyen zenei eszméléseid voltak, illetve az izgalmas időszak volt, olyan izgalmas időszak volt, amilyenek mi gondoljuk. Akkor már is éltem.
Szerintem igen, mert hogy a könnyű zenének szerintem az volt az utolsó virágzó korszak a 90-es évek. Tehát azóta én azt érzem, hogy csak epigonok vannak a zenében, de ezt megerősítik fiatalok is nekem, tehát hogy most is a 80-as, 90-es évekből táplálkoznak, vagy aki egy kicsit retróbb, az így a 60-as, 70-es évekből táplálkozik, de hát nézd meg a mai popzenét, hát tiszta 80-as évek alapokra épül, de a 90-es évek rockzenekara is szerintem nagyon meghatározók voltak, és nagyon, nagyon érdekes volt, hogy szerintem volt egy olyan életérzés, és mindjárt mondok példát is, 90-es évek legelején egy Polgár Tibi nevű akkori szegedi barátunk, aki később kiment Kanadába, majd később Kaliforniába fogtechnikusnak, de ő egy gitáros énekes srác volt, és egy picit zenéltünk együtt még a Nyers nevű zenekarban. És kiment, és mikor kiért Kaliforniába, az első képeslap, amit küldött, azon az állt, hogy van itt egy zenekar, ami tök olyan, mint a Nyers, a zene, vagy Red Hot Chili Peppers. És már akkor azt ér, valahogy benne volt a levegőben, hogy a rockzenét keverjük a funkival. Mert szerettük az ilyen nagyon tökös, funkis diszkózenéket szerettük, és szerettük a metált is, és valahogy így keverni akartuk a kettőt, és így önkéntelenül szerintem a világon akkor ez volt benne a levegőben, és így több ponton megjelent, és akkor, mikor megjelent már a Red Hot Chili-nek ugye a Blood Sugar Sex Magic albuma, ami 90-es évek egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb rocklemeze, szerintem, de ezt nem kell, hogy hozzátennem, hogy én mondom, akkor azt éreztem, hogy na ez az, ezt kerestem, ilyet akartunk mi is csinálni, és csináltunk is valami hasonlót. De nekem az egész grunge mozgalom az nagyon-nagyon jól esett, visszanyúlt egy ilyen 70-es évek elejé rockzenéhez, de mégis csavart rajta egyet, annál lazább volt, tehát nekem Nirvana azért nagyon nagy, mert az olyan, mint egy ilyen nagyon retkes Beatles, mint ha Lennon egy ilyen retkes prolikábós lett volna a 90-es években, akkor szerintem ő is olyat csinált volna, mint a Nirvana. Azt érzem, de hát ugye a Pearl Jamről nem beszélve, de hát az egész a Stone Temple Pilotsnek ezek a kvártos kvintes énekszólamai, amik iszonyatosan harapósak voltak. Ez nekem nagyon nagy katarzis volt, de továbbra is szerettem egyébként én így az akkori popzenét is. Tehát az, hogy Michael Jackson mit csinált, vagy Quincy Jones miket hangszerelt egész életében, az lenyűgözött mindig. Vagy akkor már ugye 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor mondjuk elkezdett már nagyon érdekelni Frank Sinatra is, meg ezek a big band hangszerelések, és a mai napig imádom.
80-as évek zenéről mit gondolsz?
Ha, nagyon kevés van, ami tetszik, pedig nekem az volt a kamaszkorom.
Hát nekem a gyerekkorom is. Igen, akkor nem szerettem, de most már azt gondolom, hogy...
Bírod? Persze, azért van sok, mint például mondjuk egy Duran Durant, azért nehéz kétségbe vonni, de nekem nagyon fontos volt a Slayer, vagy a Metallica, vagy akár egy korai Iron Maiden, a Judas Priest is, vagy a 80-as évek Judas Priest, szerintem nagyon erős volt, meg én tényleg viszonylag gyorsan ilyen death metalos, meg speed metalos lettem, meg az AC/DC.
Possessed, megvan a Possessed.
Persze, hogy megvan, persze.
És melyik volt az első death lemez? A Possessed-től a Seven Churches, vagy az első death lemez? Ez...
Nem, szerintem a Seven Churches az.
Ugye te is belátod, hogy ez egy stratégiai jelentőségű kérdés ebben a műsorban, ezt kellett tegyen, igen.
És örülök, hogy nem úgy kell beszélnem róla, hogy azt sem tudom, hogy miről beszélsz.
Tudtam, hogy tudni fogod.
Ezek fontosak voltak, de például a 80-as évek öltözködés az tragédia volt. Tehát azt akkor is egy paródiának gondoltam, mikor benne voltam. És tudod, hogy éltem végig a 80-as éveket? Többé-kevésbé zeneileg is, de mondjuk divat szempontjából mindenképp, mint a John Travolta tárról van ez a Main told a Pulp Fictionben, mikor egy állít széttárt korokkal is így néz körül, ugye, hogy ez meg mi a fene, tudod? És hogy az egész 8, úgy éreztem magam az egész 80-as években, mint John Travolta ebben a Main-ben, hogy ez itt micsoda, ami van körülöttem, mi ez a haj, mik ezek a cipők, pulóverek, ezek a váltömések, ezek a borzasztó műhangok, akkor jött be ez a szinti zene, meg ilyen programmal írott zenék, vagy modern talkingostól, minden estől, tehát én nekem, hát ez borzasztó volt egyébként a 80-as évek popkultúrája. Valamelyik francia díjat tervező mondta is azt, hogy aki ezt kitalálta, az börtönbe kéne zárni, és nem nagyon tudok tiltakozni.
Bár engem azért 6 évesen, 7 évesen még a Modern Talking is elkapott, de hát aztán utána hamar váltottam a Slayerre én is, tehát mentségem az.
Jól tetted.
És én a Nyersről a Metal Hammer magazinból értesültem annó az Alföld közepén.
Demonstráció.
De nem. Ez nem? Később volt már, és egy lemezetekről volt kritika. Talán a 95-ös, ugye a...
Aki az elmúltak a buta. Igen, ott már nagy sértődés volt a metálosok részéről. Tehát mire az nekünk kijött, ott már valaki kitalálta, talán a Szarka József találta ki a Metal Hammernél, hogy mi utáljuk a vidéki rockereket, és ez azért, hát innen nézve még tragikomikusabb, mint onnan.
Hiszen vigyázni kell ilyen mondatokkal.
De hogyha valaki vidéki rocker volt, akkor Nyers aztán igazán vidéki rocker volt. Tehát szegedi panelproli gyerekek hát csináltak rockzenekar.
Hát a az már túl agyas volt.
És valahogy kitalál, mert emlékszem, mindenáron mondani akarták, vagy ki akarták húzni belőlünk, hogy ki a célközönség. De tudod, hogy a fogalmat se ismertük, hát ki gondolkozik ezen egy célkül, meg hát nem úgy írunk dalokat, érted, pláne, hogy gyerekekként, meg tizenévesként, hogy hát vagy én azoktól félek a mai napig, akik tizenévesen már így kitalálják, hogy ki a célközönség. Hát írd azt, ami eszedbe jut, meg amit csinálnál rendesen, amúgy magadtól, vagy ami jön belőled, mondd azt, amit amúgy mondanál a világnak, érted, mi az, hogy célközönség. És akkor ki akarták húzni be, és akkor mikor ezt nem sikerült, akkor megpróbálta azt kihúzni egy interjúba belőlünk, hogy jó van, akkor mondjátok meg, hogy kinek nem tetszik. És én loser, azt tudtam mondani, hogy hát mit lehet, és mondtam azt, hogy a Békés Szent Andrási cicanadrágos metálosoknak lehet, hogy nem tetszene a zenénk, ezt gondoltam. Amúgy ez be is igazolódott, ettől a nyilatkozott függetlenül is. Úgy, hogy én a gyerekkoromat ott töltöttem minden nyaramat, és a mai napig járok vissza, és imádom a környéket, ott is nagyon szeretnek. És képzeld el, hogy ebből gyakorlatilag lett egy mozgalom, vagy egy törekvés a Metal Hammernél, hogy a Nyers utálja a vidéki rockereket, de hát...
Ezt én nem tudtam.
Nem tudtad?
Ez nem volt meg.
Szerencse, hogy ez nem jutott el hozzá, mert onnantól kezdve ezeknek a metálosoknak nagy része ezen a szemüvegen keresztül nézett bennünket. Sőt, a mai napig, tehát hogy láttam a Magyar Zeneházánál az egyik posztjukat, ami rólunk szól, a Nyersről, és még mindig oda jönnek megsértődve 30 évvel ezelőtti akkori metál arcok, hogy mi mit mondtunk akkor a metálosokra, és hogy milyen beképzeltek vagyunk. Ami egyébként nem igaz, mert beképzeltek nem voltunk soha, de nagyon nagy pofájúak voltunk, az biztos, de szerintem ez a munkakörű leírásunkban benne van.
Hát ez volt a rockzene sajátja. Olyan volt. Egyébként, hogy ez mennyire volt kimutatható, hogy mondjuk a punkosok utálták a metálosokat, a metálosok viszont, és akkor
ez a 80-es évek közepéig volt érvényes, aztán utána nem. Én emlékszem, hogy kiskamaszként ilyen 15-16 évesen belekeveredtem egy-két verekedésbe, hogy a punkok és a skinheadek valamiért Magyarországon így egyben nőttek, hogy pedig hát nyilván nyugodtan ez egy-két egymásnak homlok egyenest ellentmondó ideológia. Mindegy, Szegeden ez egy banda volt, és utálták a csöveseket, és hát akkor nem rockereknek hívtak bennünket, hogy akin bőrcsaki volt, meg szegecsesizé, meg Slayer jelvény, az csöves volt. És akkor az volt, hogy a punkok meg a skinheadek, mikor megláttak valakit a csövesek közül, akkor azt így meg, és emlékszem, a Széchenyi téren ott a Stümmernél egy busz megállóba odajöttek, és így megvertek, meg leköbdöstek, és akkor emlékszem, hogy az ifjúsági házba a következő hétvégén én is oda mentem a brancsommal, és akkor azt a gyereket, aki leköpött, akkor így visszaadtam. De 15-16 éves gyerekekről beszélünk, és nyilván senki nem halt bele, meg nem kerültek elő a kések, meg minden. Tehát, hogy ez ilyen kamaszkori, szerintem tök normális fiús dolog volt. Tehát az, szerintem inkább az a gáz, hogyha ezt mondjuk egy fiúnak ez így nem volt meg az életében, az nem tudom, hogy szocializálódik. Lehet, hogy ez nagyon konzervatív gondolkodás, de innen nézve így egyáltalán nem bánom, hogy nekem úgy alakult az életem, az is hozzáadott ahhoz, aki vagyok.
Tombol még benned a tűz, vagy így ennyi idősen mennyire lehet még valid tartalmat előállítani a könnyű zenében, a rock zenében?
Hiteles
kell, tartalma. Vagy lehet-e?
Néha így eszembe jut valami, de szerintem tudom annyira elegánsan csinálni, hogy ne legyen ciki, mert nem akar, tehát hadd mondjuk egy példát, most nemrégiben megkeresett egy amúgy 50 év körüli magyar sztár énekesnő, nem mondom el, hogy kicsoda, hogy írjak neki egy szöveget, mert hogy állítólag azt mondták neki, hogy én jó szövegíró vagyok. Egyébként mai napig nem vagyok róla meggyőződve, hogy bármit is érnek a szövegeim, de ez mindegy. És akkor beszélgettem vele, meg végig gondoltam, hogy ő kicsoda, és írtam egy szerintem nagyon, nagyon találó, nagyon jó szöveget egy már meglévő zenei alaphoz, amit ő nagyon-nagyon hitelesen elő tudott volna adni. De hát nem 20 éves ő már. És akkor elolvasta a szöveget, akkor úgy megsértődött, írtam egy sértődött üzenetet, és nem is hívott vissza többet, nyilván nem lett a dalból semmi, hogy én hogy megsértettem azzal, hogy egy ilyen szöveget adok a szájába, mit fognak szólni egy ilyen szöveghez a tini rajongói, hogy fognak azonosulni vele. És olyan szívesen válaszoltam volna neki, hogy nincsenek neked már tini rajongóid régóta, és nem is feléjük kell nyitni, mert tini rajongók érted, szeretik a Carson Comat, meg a Sissinek, az egyébként elképesztően tehetséges, világra szóló tehetség, Sissinek a rap dalait, vagy mit te mondhatnék még, vagy éppen az Azariát, hogyha már így felhoztad. Nem téged keresnek, és nem téged fognak hallgatni. Tehát, hogyha önazonos zenét csinálsz, sokkal jobban jársz. És hát még mindig ott szkanderozik, meg görcsöl azon, hogy tini rajongóknak próbál ő még mindig tini sztár maradni. Ez a pánik, tudod, hogy elszáll felettünk az idő, és azért érthetetlen nekem ez a pánik, mert hogy ezt a háborút a világon soha senki nem nyerte meg. Teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő, szegény vagy gazdag. Hát ha pánikolunk, ha nem, úgy is elszáll felettünk az ének, vagy ének, az élet, és úgy is megöregszünk, és így úgy is vége lesz, akkor meg próbáljuk már meg ezt méltósággal megtenni.
A te önazonosságod, illetve az, hogy ahogy beszéltük, sokszor találkoztál olyan helyzettel, hogy se ide, se oda nem tartoztál igazán. Ez rögtön az elén kristálytiszta lett, hogy nem kell senkivel foglalkozol, nem kell senkinek megfelelned, hanem van egy út, amit te jársz, és egy olyan egyéniséged, amit vállalni kell?
Igen, nem tudom, hogy mondtam-e, vagy akartam mondani, hogy ugye én a metálosoknak mindig az underground zenész voltam, a klasszikus magyar undergroundnak, mondjuk egy Lovasi Quimby, Heaven's Seven triumvirátusnak, meg én mindig a rocker voltam, de igazából egyik helyre se tartoztam be soha. És ugyanúgy, mint ahogy hogy neked mondtam külön, de talán elmondhatom élőadásban is, hogy én fél cigány vagyok, és gyerekkorom óta végig kísér az a helyzet, vagy az a körülmény, ha akarom, ha nem. Ugyan egy cigányoknak gácsó vagyok, a gácsóknak meg cigány. Tehát, hogy...
A szegedieknek meg. Igen. A szegedi fővárosiaknak meg vidéki.
Pontosan.
Hogy kezeled egyébként ezeket a helyzeteket?
Hát úgy, hogy így megpróbálok valahogy így ebbe belehelyezkedni, és mindig egy ilyen aktív megfigyelő állásban vagyok, és én megpróbálom egyrészt elfogadni a helyzetemet, meg a megfelelő következtetéseket levonni, és azt szerint lépni. Az biztos, hogy nem hezitálok a döntésem meghozatalában. Ebben egy ilyen nagyon-nagyon furcsa segítségem van, amikor elváltam, beköltöztem az ortodox zsidó negyedbe, ott kaptam albérletet a Nagy Diófa utcában, és ott laktam albérletben, és egyik reggel, mikor kijöttem, mert nagyon-nagyon szomorú voltam, és nyilván, mikor válik az ember, és ilyen 36-37 évesen újra kezd az életét, gyakorlatilag a nulláról, akkor nagyon sok dilemmával szembesül, hogy milyen döntést mikor szabad meghozni, meg szabad-e dönteni, vagy várjunk-e még, és akkor egy rabbi oda tette a vállamra a kezét, és azt mondta, hogy fiatalember, mert akkor még az voltam, hogy mindenható úgy teremtette a világot, hogy elválasztotta a sötétséget a világosságtól, a vizet a száraz földtől, mindig egyértelmű döntéseket kell hozni, mert akkor megy előre az életünk. És aztán rájöttem, hogy tényleg meghozom a döntést, aztán majd az teremt valamilyen helyzetet, azzal kapcsolatban majd megint hozok egy döntést, de hogyha állandóan halogatok, meg nem döntök, akkor sehova nem fejlődik az életem, és nem halad.
A te gyerekeidet nem érintette meg a rock and roll életforma és életérzés?
Tehát a legnagyobb gyerekem, aki most már idén 33 éves lesz, ő például ilyen 9-10 éves korában elkezdett repzenéket írni, de nála a kamaszkori lázadás az olyan volt, ő az azt jelentette, hogy ilyen nagyon konszolidált, inges, nyakkendős, kitűnő tanuló lett, ő is szembefordult ezzel az életformával viszonylag gyorsan. Szonya lányom egészen szépen megtanult zongorázni, de ő a divat, elnézést, a divat szakmában dolgozik. A győző fiam, aki most 22 éves, Neki volt is egy Rock Force nevű zenekar általános iskolában, és nagyon ügyesek voltak, tehát a Volt Fesztiválra, a színre, ilyen-olyan helyekre hívták őket, volt saját dalok, saját klipjük, és akkor ő ezt ilyen 10 és 13 éves kora között, vagy 10 és 14 éves kora között csinált, és egyszer csak általános iskola végén elkezdtem mondani, hogy apa, én bábszínész akarok lenni, és azóta így, szerintem így fél évente váltogatja, hogy mi akar lenni, most már letette a színész egyet, de eléggé kalandos az útja, megjelent már 18-as korában egy verses kötete. Az a baj, hogy azt látom, hogy a gyerekeimet főleg ilyen nagyon fiatal korában mindegyiket csak olyan dolog érdekli, amiben egyáltalán nem lehet pénzt keresni. Tehát csak a hülyeség, olyan, mint az apjuk, olyanok, mint az apjuk. És ez egy picit aggaszt. én valami miatt így a tenyerén hordoz a sors, vagy a jóisten, akárhogyan is nevezzük, de hogy valahogy még mindig sikerült valahogy így fönntartanom magamat, meg a családomat így úgy. De hogy a gyerekeim meg vannak annyira naívak, és nem annyira... Nem, azt látom egyébként, hogy nagyon ügyesek, meg kifinomultak, meg nagyon túlrendes gyerekeket neveltem belőlük, és nem annyira ambiciózusak, mint az apjuk. Vagy legalábbis egyelőre ezt látom. Most már én sem vagyok az, de amilyen én voltam ilyen idősen. Én elvakultan ambiciózus voltam.
Zeneileg?
Hát igen, de ez a... Igen, tehát ez a zenei érvényesülésre vonatkozott nyilván, mert az érdekelt.
Igen, az ambíció az félérthető bizonyos szempontból, hanem inkább jött belőle egy tűz, és akkor
ja, az persze, elhatszolt. Persze, aha. És az, igen, de az csillaphitatatlan volt. Tehát én nem, tehát 500 dalt írtam életembe, és ennek a legalábbis alapötlet szinten ennek a javarésze már megszületett, mondjuk a 300 ebből már megszületett 10 évesen. Tehát én emlékszem, hogy még az utolsó nyers albumra, meg az első Belmondo albumra is írtam olyan dalokat, amik kiskamaszkori ötleteim. Tehát egyszerűen annyi jött belőlem, hogy és tudod, akkor nem volt, hogy mobiltelefon, hogy fölvegyük, vagy semmi. Tehát így nem, leírtam egy füzetbe, úgy, hogy tadám, aztán mikor visszaolvastam, nem jutott eszembe, aztán rájöttem, hogy lehet, hogy jobb ezt lekottázni, mert akkor legalább a dallam megvan, vagy egy szövegfoszlány. És ilyen volt, vagy három notesz nálam mindig, amíg ez egyikbe ezt írtam, a másikba azt. Muszáj rögzíteni az ötleteket, mert elszállnak.
És egy teljesen skizofrén kérdést tennék fel így a végére. Ha most lennél 10 éves, akkor szerinted milyen műfajban kezdenél?
Hát a 10 évvel ezelőtt kérdezed, vagy 15 év, akkor azt mondtam volna, hogy dubstep.
Dubstep. Az megfogott téged?
Nagyon. De nekem meggyőződésem, hogy mondjuk a Rage Against the Machine, és akkor megint említsünk egy fontos 90-es évekbeli rockzenekart, hogyha 20 évvel vagy 25 évvel később születik, szerintem ők biztos dubstepet csinálnak. A maiak közül egyébként nekem nagyon tetszik ez a treppes vonal. Nagyon bírom a tempót. Eleve bírtam mindig a repzeni ezeket a nyugodt, de súlyos tempójú repzenéket például. Tudod, mit csinálnék most, hogyha most lennék ilyen 10-20 éves zenész palánta, akkor van ez a rapper csaj, a Dócsi, vagy Dőcsi, vagy Doechi, úgy írják. Ha nem ismered, majd nézz
után. A Sissit ismerem, őt nem. Igen?
Igen, de szerintem ő amerikai, ő legalábbis nem magyar, az biztos. Valami elképesztően érdekes és színes zenéje van, de engem az olyan bunkóságok is érdekelnek, mint a Bad Baby, aki egy ilyen kicsit hasonló vonal, mint a Dócsi, csak kommerszebbe. Vagy csinálnék olyat, mint a Sissi. Igen. Én nem tudom, ilyenekbe utaznék. Igen.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál is.
Én köszönöm.
Átfogóan beszélgettünk zenéről, Lemitől. Mikor a Dorzsákot pont kihagytuk, de hát az eleget hallgattad szerintem.
Majd hazafele menet, azt fogom hallgatni a kocsiba.
Mindenképpen, ki nem maradjon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.